Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, már 9 óra 7 perc van, úgyhogy aki 9 órára ment valahova, az kapja össze magát, mert némi késésben van. 2024. május 16-ai műsor folyam hallatszik a Rádió Café 98.0 frekvenciáján a Millás reggeli két műsorvezetőjének szájából, nem, mert hogy vendégek is vannak, tehát akkor kommentálásával az egyikük Ács Gábor.
A másikuk, aki ezt a gyönyörű szófüzért követte. Mihálovics András.
0636-os 980-980 SMS, WhatsApp, Viber szám, nem győzzük ajánlatni. Baleset történt a József körúton, a Blahalo üzletérnél, a belső sávban, a Petőfi híd felé, illetőleg a Margit körúton is, a Szél Kálmán tér felé, a Rómerfolos utcánál a külső sávban. Nagy óvatossággal közlekedjünk, nem győzzük eleget hangsúlyozni ezt. Írnak a hallgatók valamit, illetve ha írnak, azok közül hajlandó vagy valamit beemelni a műsorfolyamban, vagy haladjunk?
Most nem összesítettem, van néhány, de majd szerintem inkább később. Jó, majd visszatérünk rá.
Oké, aztán többen követelik Várkonyi Gábort prezidentnek. Fel nem foghatom, hogy hogy a túróba tud beszélni, és közben SMS-t írni saját magának arról, hogy őt válasszuk prezidentnek, de ezt majd később megkérdezzük tőle. Haladjunk tovább.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Indul a nagy chatbot háború, hogy az mi a túró, erről fogunk beszélgetni Erdős Mártonnal, a PC World, vagyis hát most már újabb nevén PCW főszerkesztével. Szervusz, Marci!
Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat!
Hát ezt csak mi bígyeztettük rá, de ugye van itt a ChatGPT, OpenAI, akkor van ennek konkurense, ez újat kapott, melyik megy bele az iPhone-okba, melyik nem, itt mindenki ellen harcol a nagy tech cégek között, és egy kicsit elvesztettük a fonalat, úgyhogy az lenne a feladat, a kérés, hogy kicsit tisztába tedd nekünk ezt a piacot, meg ezt a helyzetet.
Örülök, hogy még nem egy mesterséges intelligenciát kérdeztetek meg, hanem
ki
egy
tudja?
Valódi élő ember.
Ki tudja?
Aki szintén kapkodja a fejét, hát ugye mindenki az új messiásként várja ezt a generatív AI-t, legalábbis aki foglalkozik vele, vagy annak tekinti, hogy nagyon komoly változásokat fog hozni nem csak az IT területén, hanem mindenkinek az életében.
A mi kis életünkben, igen. A mi kis telefonjaikon keresztül, igen.
Igen, itt most még itt tartunk ennél a telefonnál, de ez ennek simán van akkor a hordereje, hogy az eszközeinket, az eszközhasználatunkat, ahogy éljük a mindennapjainkat, azt is meg fogja változtatni, csak hogy ne azzal kezdjük rögtön, hogy elmerülünk a Google-nek és az OpenAI-nak, illetve a Microsoft-nak a viaskodásában, kezdjük azzal, hogy a szem alatt van az OpenAI-nak a vezérigazgatója, most ismét felvetette, hogy most tartunk a ChatGPT 4O-nál, hogyha magyarok vagyunk, akkor mondjuk 4O-nak, és hamarosan jön az 5-ös, de hogy a 7-estől például adna mindenkinek, minden embernek adna a Földön egy alapjövedelmet. Reméljük, hogy ez nem a minimál nyugdíj Magyarországon.
Már hogy a Sam Altman adna?
Hát, hogy mindenki kapna egy pici szeletet az OpenAI-ból, a ChatGPT-ből, és utána ő ezt bérbe tudná adni olyanoknak, akik éppen használják az AI-t, akár ezek cégek is lehetnek, vagy magánemberek, és ő ezért kapna pénzt, és ezzel kompenzálnák azt, hogy nagyon sok embernek el lesz véve a munkája az AI által.
Hát ez érdekes.
Igen, ez nagyon érdekesen hangzik, de ott van egy másik oldal is. A helyzet az, hogyha esetleg nincsen előfizetésetek valamelyik ilyen streaming csatornára, mondjuk egy Netflixre, ilyesmire, akkor ne bánkódjatok, mert bőven elég követni azt, hogy mi történik az OpenAI-nál. Ugye ott már elkezdődött tavaly az, hogy a Sam Altman felmondott, pár nap után visszajött úgy, hogy mögött állt a teljes Microsoft, meg 10 milliárd dollár, és azóta olyanok történtek, hogy például pár nappal ezelőtt elment az OpenAI-nak, a ChatGPT-nek az egyik fő tervezője, egyébként társalapítója is volt a cégnek. Ő elment a cégtől, és a közösségi médiában a legnagyobb összeborulás és búcsúzkodás történt, de sokan tudni vélik azt, hogy valami olyat látott a háttérben, ami arra késztette, hogy ő azonnal menjen el, és azóta a cégtől még más is elment. Ez az egyik dolog, a másik az, hogy elég sok per folyik az OpenAI ellen. Ugyanis az, hogy ilyen okos legyen ez az OpenAI, és te leülsz a géped elé, vagy előveszed a telefonodat, valamit pötyöksz egy kis konzolba, mint a 80-as évek hacker filmjeiben, és akkor kapsz valami olyan választ, amit eddig ugye mi nem voltak képesek ezek a szolgáltatások, ahhoz nagyon sokat kellett tanítani ezt az AI rutint. Ugye ezeket a nagy nyelvi modelleket, ezeket tanítani kellett, már pedig ezeket a neten felelhető adatokból tanították. Azok pedig a legtöbb esetben ugye úgy vannak, hogy te azt elolvashatod, de fel nem használhatod a szerző, illetve a tulajdonos beleegyezése nélkül. Már pedig ugye ez megtörtént. És itt azért elég komoly cégek perelték be a Microsoftot és az OpenAI-t, tehát simán a New York Times-tól kezdve az RR Martin, meg egy csomó mindenki beperelte őket, és folynak a perek, hogyha megszületik az első precedens értékű per, akkor bizony komoly bajban lehet nem csak az OpenAI, hanem a Google is, hiszen a Google is valahogy kellett, hogy trenírozza a Gemmáját, ami az ő nagynyelvi modellje.
Azt szeretném én megkérdezni, mert így most belementünk egy kicsit a technikai háttér részletekbe, de én azt nem értem, hogy nem becsültük alá ezt az egész dolgot. Mert akinek a kezében van a technológia, láss Sam Altman, az szemlátomás jobban aggódik a térnyerése miatt, mint mondjuk a szabályozók.
Hát az, hogy éppen hova érkezik majd a következő verzió, mennyivel lesz ügyesebb, gyorsabb, okosabb, nyilván itt ugye az összes bemutató az OpenAI után egy nappal tartott a Google is, vagyis hogy ezt inkább úgy lehet mondani, hogy a Google elé előzött be egy nappal az OpenAI. Szóval ott inkább az a helyzet, hogy ez elkerülhetetlen, az, ami megdöbbentő, hogy milyen sebességgel fejlődik ez. Tehát az, hogy készült egy ilyen technológia, ez már benne volt a levegőben, viszont az, amilyen sebességgel ez fejlődik, az tényleg szédítő és elképesztő, hogy milyen ütemben változik, és a kis pötyögés, konzol előtt pötyögés után most már a következő lépcsőfok az ugye az, hogy a neten az információ forrása a net nagyjából mindenkinek manapság már, és az ottani keresést fogja átalakítani, azt, ahogy te megtalálod az információt,
jó,
és
akkor
irányítani, hogy mit találsz meg.
Mindig ezt mondjuk, hogy fejlődik, és a tech-szakik, mint te, mindig ezt mondják, hogy elképesztő sebessége, de ezt hogy kell érteni? Tehát mi az, amit ezt tud? Itt elkezdted boncolgatni például a netes keresés. Tehát hogy kell ezt elképzelni, hogy ez hogy fog működni, hogy én ülök a számítógépem előtt, bekapcsolt mikrofonnal, és azt mondom, hogy keres már nekem egy jó főzelék receptet, kérlek, és akkor egyszer csak így beugrik ez a dolog, és ez az a nagy fejlődés, amit így most vizionáltál?
Hát ez például egy olyan dolog lesz, hogy erről van is nagyon-nagyon jó kis videó prezentációkat mutatott be például mind a két nagy
cég. Jó, de amikor videó prezentációt mutatnak...
Nem kell a géped előtt ülni.
Ja, hogy még a
nem kell a géped előtt ülni, hanem például ott van a telefonod, most még ugye egy ilyen kőkorszaki eszköznél tartunk, ott van a telefonod, és csak megmutatod neki a lakásodban, vagy a kitett, a pultra kitett alapanyagokat, vagy csak hogy nézzem be a hűtődbe, és azt mondod neki, hogy figyelj, van 20 percem, ezek vannak itthon, össze kell dobnom valami kaját, segíts. És akkor ezt te így elmondod a telefonodnak, ő megnézi a videón, hogy konkrétan mit lát, tehát hogy milyen élelmiszerek vannak a hűtődben, és már is mondja, hogy mi a recept, sőt, végignézi, ahogy te készíted, és segít is végig elkészíteni. Uh-huh. Úgyhogy
de úgyhogy beszél hozzám a telefon, hogy vágd kockára a hagymát, jó, oké, ezt megvárja, igen, és akkor megkérdezem, mondja, hogy most hogyan azt, tovább, hogy akkor most olajon pirítsd meg egy kicsit üvegesre, akkor felteszem, tehát hogy így beszélgetni fogok vele, hogy mit jelent az, hogy üvegesre pirítom a hagymát, és akkor a telefonom válaszol, hogy azt, amikor már olyan kicsit elkezd jönni a szaga, és akkor egy kicsit már olyan átlátszóvá válik. Jó, akkor megvan, igen, hogyan
tovább. Meg se kellett mondani neki, mert ő látni fogja, hogy hol tart a hagymád, és majd
nem
hol. De abszolút, és például ilyen, hogy elhagyod valahol a lakásban a, mit tudom én, a karórádat, és akkor azt mondod neki, hogy figyelj, hol látod utoljára a karórámat? És akkor azt mondja, hogy ó, itt láttam a, mit tudom én, a videóban az volt, hogy a piros alma mellett láttam a szemüvegedet. Tehát, hogy emlékezni fog arra, amit látott, és szépen meg is mondja neked, hogy mit hol hagytál el, mi történt, hogy történt, de ugyanez van, mutattak ott a videóban egy olyat is, hogy egy amikor beszél a tökfőzelékről, utána ráirányítod a kijelződre, mondjuk a gépet kijelzőjére a kamerát, és azt mondod, hogy figyelj, itt van ez a programkód, ahol elakadtam, és valami hibát jelez. Mi a megoldás? És egy másodperc alatt, vagy annál is gyorsabban váltani fog, és megmondja, hogy hol hibáztál a programkód írásában.
Visszajelzés is van? Tehát, hogyha én azt mondom neki, hogy oké, a te iránymutatásod alapján elkészítettem a tökfőzeléket, de ez nem lízlik nekem, akkor ez így tovább tanul, hogy jó, akkor lényegesen rövidebb ideig pirítsad a hagymát,
és ne tegyem. Igen, tehát próbál interaktív lenni, és próbál ebben segíteni. Vannak fenntartások azért azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire lesz pontos és hatékony. Valószínűleg az elkövetkezendő egy-két verzióban, amikor megjelenik ez, hogy nem csak szöveg alapon, hanem hang alapon, videó alapon is tudsz már kommunikálni a generatív AI-hoz kapcsolt ilyen chatbotokkal, akkor még azért lesznek döccenők. És ugye itt van egy komoly probléma például, hogy a Google-nek a legnagyobb ereje az abban van, hogy a keresőjét, mindenki a keresőjét használja nagyjából. Tehát elenyésző a konkurencia, és ezt fogja átalakítani úgy a Google, sőt ezt úgy, hogy Amerikában már el is kezdte, és hónapokon belül nálunk is megjelenik, hogyha egy komplex dologra rákeresel a Google keresőben, akkor nem oldalakat fog kidobni, hanem a top találatokból rögtön összeállít neked egy lehetséges választ.
Tehát, hogyha én megkérdezem tőle, hogy az empirio-kriticizmus fejlődése az ókori görögöktől napjainkig, akkor ebből egy kis eszét ír, hogy én képbe legyek
ebből
az empirio-kriticizmus.
Ebből rögtön ír neked egy eszét, de hogyha például azt mondod neki, hogy mit tudom én, lejtetted a notebookodat, és ketté tört, vagy akármi, és azt odarakod az asztalodra, szomorkodsz, rámutatsz a kamerával, hogy figyelj, ezzel ugyan most én mit kezdjek, és akkor fog neked adni ötleteket rögtön azzal kapcsolatosan, hogy tudod esetleg te magad megjavítani, vagy mennyire nagy a probléma, szóval ilyesmik is. A gond az, hogy miből táplálkozik, és hogy mennyire fog hantázni, illetve mennyire lesz megbízható az eredmény, amit ő kiad. Ez az egyik probléma. A másik probléma az a maguknak a tartalomgyártóknak, tehát akik konkrétan élő személyek, és előállítják azt az adott
tartalmat. Azaz, például mi?
Megvannak, igen, mint például mi, akiknek az elkészült műveivel tanítják ezeket a generatív AI modelleket, azoknak az oldalaira nem fognak már rákattintani. Mert nem arra, tehát már nem kell azokat elolvasni, mert ugye rákeres a Google-el, az szépen összecsócsálja neki a komplex választ, és nem kell tovább kattintani az adott oldalra, nem kell elolvasni az adott cikket, ott nem jelenik meg a hirdetés, stb. És ugye ez ez egy olyan spirál, ami komoly problémákhoz vezethet a tartalom.
De azt mondták, hogy az AI a kreativitást, az ötleteket, az összefüggéseket, azokat még nem tudja, vagy már ezt is tudja? Tehát, mert hogy egy pár éve még ezt beszéltük, hogy igen, el fog venni egy csomó munkahelyet, majd a távoli jövőben, de a kreatív munkakörök például nincsenek veszélybe. Hát ehhez képest most már arról beszélünk, hogy blogbejegyzéseket, marketing szövegeket ír, amik azért kreatívnak minősülnek. Most te azt mondod, hogy...
Meg videókat készít, meg zenéket készít.
Most te azt mondod, hogy az Ács Gábor fapados rovata teljesen fölösleges megtartani pénteken, mert hogy
már... Konkrétan már az lesz, hogy nem lesz szükség végighallgatni, csak azt mondod, hogy valahol elutaznál, megkérdezi, hogy milyen kedved van, meg nyilván megnézi a bankszámládat, hogy mennyi pénzed, és ő összeállítja azt, hogy éppen hova érdemes menned, mit kell csinálnod, sőt, meg is veszi neked a jegyet. Tehát ez már a large action modell is, úgyhogy nem csak ajánlani fog, hanem konkrétan meg is tervezi neked, úgyhogy megveszi az összes jegyet, megveszi a belépőket, minden egyebet. Tehát összeállítja neked azt a programot, ami...
Mi van azzal a hiányossággal, ami azt mondja, hogy hasal? Tehát, hogy amikor nincs ötlete, mert lyuk van az információs hálóján, akkor oda behasal valamit, hogy egy összefüggő valami legyen. Én nem bíznám magam, jó az Ács Gáborra se, de egy mesterséges intelligenciára pláne nem egy ilyen utazás szervezéskor, mert hát mi van, nem, ha nem akkor,
te,
nem ott, nem
mert
olyan.
Mert nem ebben nőttél föl, mert te, amikor indultál, akkor még hétfőn nem volt adás, most bocs, hogy így.
Köszi. Így.
De konkrétan így van, igen.
Beszélgessen el veled az Erdős Marci.
Megnézted a mesét este, de... De nem volt adás, meg neked természetes volt, hogy 6-kor hírek volt a rádióban, az volt az információforrás az első a napokban, és újdonságként kellett megélned azt, hogy fütyül a géped, mert akkor csatlakozik a netre, meg egy perc, mire lejön egy kép, meg minden szöveg alapú, és ebből jutottunk el oda, hogy a zsebedben van egy beszélő, látó, gondolkodó valami, uh-huh. ami annó még a kis gyémántologató játékot futtató telefonod volt, most meg már egy olyan eszköz, ami beszélget veled. Azt most itt csak halkan jegyzem meg, hogy az elég érdekes, hogy ugyan gondolom nem beszéltek össze az OpenAI meg a Google, de mindkettőnek a mesterséges intelligencia chatbotja női, kellemes, szexi női hangon beszél, uh-huh. úgyhogy...
Figyelj, Marci, köztük a harc az hogy áll, van egy harmadik is. Tehát hát ugye mondtad, hogy
van
kiugrottak.
Van egyáltalán harc.
Hát, de kiugrottak ugye korábbi OpenAI vezetők, ők csináltak egy harmadiket, ez a Claude, ez most jön Európába, ez is nagyon feljövőben van. De lehet itt még valakinek tér, vagy azért a ChatGPT
lehettarol
mindent?
Nem feltétlen. Hát ugye ott a Microsoft nem akart kimaradni már a legelejéről sem, és ő óriási pénzt volt az OpenAI-ba, és valóban ők nagyon jól állnak, de a Google-t azt nem szabad leírni, hiszen a legnagyobb adatbázissal, a legnagyobb információ mennyiséggel a Google rendelkezik, illetve a hozzáféréssel, és azzal, hogy ugye az emberek használják nap, mint nap. És itt milliárd emberről beszélünk, nem csak arról, hogy jön Európába vagy Amerikában népszerű, hanem milliárdan használják. És ezeknek a generatív AI rutinoknak, ezeknek nagy nyelvi modelleknek, tehát ezek attól lesznek jók és okosak, nyilván legyen jól megírva a rutin, de hát, hogyha, ha az az adat, ami őket treniozták, az minél nagyobb és minél szélesebb körül, annál jobb lesz az eredmény is. Tehát annál jobb eredményt fogsz te látni, és ugye nyilván azt fogod választani, azt fogod használni, amelyik a legjobban segít neked abban, hogy minél kevesebbet kelljen dolgoznod, és már délben eldobd a billentyűzetet vagy tollat, és csak heverészél a paradicsom palántáid között, és kacsoljad őket. Aha. Úgyhogy,
úgyhogy a hallgató...
itt nagyon fontos az, hogy mihez férnek hozzá, és mekkora erejük van azoknak a cégeknek, akik emögött állnak.
Azt mondja, mutasson nekem valaki olyan AI generatív lópikula okosutast, amit jobbról Maci, balról Várkonyi for President featuring légikatasztrófák trollkodja szanaszéjjel. Hát igen, ez így valóban nem könnyű, a másik hallgató pedig a következő frappáns észrevétellel foglalta össze mindezt. Amíg nem mosogat el, engem nem érdekel.
Igen.
Figyelj! ez a szint, amit
sok
már
nehéz. Tudnék válaszolni, nem mindegyikre rádiókompatibilis, de abszolút igaza van. Vegyen mosogatógépet, és az okos mosogatógép lehet, hogy már el is fog neki mosogatni.
De azon túl meg mindenre. Oké, Marci, nagyon szépen köszönjük, akkor ismét tisztában látunk.
Amit nagyon fontos, hogy nem szabad kimaradni, érdemes követni a történéseket. Egyrészt azért, mert kiváló szappanoper, ami az OpenAI-nál történik, és másrészt azért, mert érdemes kipróbálni, ismerkedni vele. Nem egy olyan dolog, ami félelmetes, és hogyha megtanuljuk a helyén kezelni és használni, akkor az előnyére lehet.
Tehát ha nem akarjuk, akkor is kipróbáljuk, egy egyszerű Google keresésnél ott lesz, és más eredményeket fogunk kapni, tehát beépül már a telefonunkba, és azon keresztül az életünkbe, tehát mindenképpen.
Igen, és nem csak a keresőbe, hanem ez a Google-nek is ez volt az egyik nagy bejelentése, a kereső mellette pedig az, hogy az összes androidos telefonban is előbb-utóbb meg fog jelenni. Sőt, az összes Google szolgáltatásban, legyen az a YouTube, a Google Maps, vagy akármelyik másik szolgáltatása mindenhol
mint a hétköznapi ember.
Igen, és ugyanez van a Microsofttal is. Ugye a Microsoft is a Windowsba integrálja ezt az egészet, és nyilván ne feledkezzünk el az Apple-ről, az iOS 18, ami ősszel érkezik, az kizárólag 100%-ban az AI-ról fog szólni, hogy építik be a rendszerbe, és hogy milyen extrákat fog tudni. Nyilván arról híreznek most így előzetesen, hogy az övék lesz a legjobb, de hát ki nem mondaná ezt.
Persze, na majd meglátjuk. Na majd te elmeséled, leteszteled.
Akkor olyat még nem adottunk az Apple-től, hogy milyen lesz a második legjobb.
Persze, hát ez egyértelmű. És az általában igazok is van egyébként, tehát ez így rendben van.
Nem menjünk ebbe a zsákutcába.
Jó, oké. Okay. Lehet, okay. Ez általában az túlzás volt, de sok tekintetben. Oké, okay. Köszönjük szépen, folytatjuk akkor.
Szép napot, szia!
Rendben. Szép napot, sziasztok!
Erdős Mártonnal, a PC World főszerkesztőjével beszélgettünk a nagy chatbot háborúról.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonal túlsó végén pedig Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető. Szerbusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hogy állunk, hogy milyen a hangulat, mi történik a budapesti értéktőzsdén, meg talán egy kicsit érdekes lehet, hogy a nemzetközi piacokon is milyen a hangulat. Kezdjünk talán messzebbről.
Igen, remek hangulattal indult a ma reggel, ugye köszönhetően a Dallas győzelmének, ja nem,
de
az én hangulatomon segített, de a piacnak a tegnapi amerikai adatok voltak elsősorban a segítségére, ugye itt a infláció kedvező alakulása megindított egy jelentős részvénypiaci rallit, és gyakorlatilag minden amerikai index történelmi csúcson zárt tegnap, és ez egyértelműen hatással van a mai európai kereskedésre is, hiszen itt is azt látjuk, hogy szépen megindultak a emelkedésbe a piacok, aztán egy picit ez korrigált, és most az európai nagy indexek nulla körül, vagy akár már egy picit mínuszba is átcsúsztak. Ehhez képest viszont a budapesti értéktős, de az remekül teljesít, hiszen most már 0,6%-os emelkedés látszik a BUX indexbe, ez 69.121 pont ebben a pillanatban.
Hát jó, de ilyen erdja forgalom van.
Jaj, mindig a forgalommal terheled is a lelkemet. 1,1 milliárdos egyébként a
forgalom. Hát az még nem is olyan vészes, tényleg.
Annyira rossz azért. Na,
igen. Viszont az engem meglepett, hogy a Telekom viszi a zászlót, pedig ugye az OTP a legnagyobb forgalmú papír, általában nyilván majd fel fog zárkozni, de mi ez a pörgés a Telekom piacán? Tegnap is egész szépen ment a papír, most is 1% fölötti pluszban volt, mikor legutóbb ránéztem.
Hát igen, és ugye a kettő között történt egy gyors jelentés, ugye tegnap zárás után jött ki a Telekomnak a gyors jelentése, amiben gyakorlatilag minden fontos soron felülmúlt a várakozásokat, és azt gondolom, hogy ez adja azt az optimizmust és azt az emelkedést, amit ma látunk, ugye 970 forinton van a papír, ez most kerek 2%-os plusz jelent, és valóban, ahogy mondtad, a forgalomban is viszi a Prime-et kicsit megelőzve az OTP-t, de az OTP emelkedése is egyébként kifejezetten szépnek mondható, 0,8%-os 18.380 forinton volt a legutóbbi kötés, és a MOL is pluszban kezdte a napot, itt 0,3%, most jelen pillanatban az emelkedés 3042 forinton jár a papír. Egyedül a Richter az a blue chipek közül, ami kicsit döcögősebben indult, itt 0,1%-os 15 forintos csökkenést látunk, 9430 forintra, úgyhogy alapvetően azért azt gondolom, hogy jó a hangulat, és pozitív napra számíthatunk.
A közepes papírok közül tegnap határozottan jó napja volt a Deltának, ugye a vezető négyes fogathoz forgalom tekintetében felzárkozott, és egy egész szép emelkedés produkált. Hát, és úgy látom, hogy ma reggel is egész szépen húz meg. A másik papír, ami most nagyon megy a közepesek közül, az az Opus.
Így van, a Deltánál valóban ma is nagyon szép az emelkedés, eddig 8%-os, és az Opusnál is már 6% pluszban van a papír. Hát élcelődhetnénk azzal, hogy még nem elég gazdag a főtulajdonos, de inkább szorítkozzunk arra, hogy kijött egy hír az Opus kapcsán, hogy újabb saját részvényvásárlásról döntöttek, és azt gondolom, hogy ez az, ami most tolja a részvényt.
Oké, az utolsó kérdés pedig a devizapiacra vonatkozik. Ács Gábor a nyaraláshoz szükséges euró megvásárlására biztatta nagy érdeműt, igaza van?
Nem biztatta. Én csak fölmerül a kérdés, hogy három havi csúcson van a forint, az egy kiváló időpont lehet, de majd megkérdezzük a szakértőt, és ez vagy te.
Igen, abszolút egyet tudok érteni, tehát azt gondolom, hogy amikor valaki arra próbál bazírozni, hogy a legalján vegye meg a nyaraláshoz való eurót, nem biztos, hogy ez a legjobb taktika, hiszen azért sokszor láttuk már, hogy az erősödés az mindig szépen lépcsőzetesen lassan alakul, míg a gyengülésben azért pillanatok alatt érkezni a nagyobb elmozdulás, úgyhogy nem biztos, hogy ezt érdemes kivárni. Ezek már szerintem is jó szintek ahhoz, hogy valaki biztosítsa az euróját.
Uh-huh. Mondtad, hogy az amerikai adat milyen mozgást okozott a tőzsdéken, a euró-dollárba is?
Igen, abszolút a dollár gyengülése folytatódott, amit itt az elmúlt napokban is láttunk, és erre most ez az amerikai adat újra rátett egy lapáttal, úgyhogy most már az 1.09-et közelíti az euró-dollár árfolyama, és ez mindenképpen jó hír a forint szempontjából is, ugye részben sokat beszélünk arról az összefüggésről, hogy a dollár gyengülés általában a feltörekvő piacok erősödést hozza, ez is igaz, de még jobb abból a szempontból, hogy a dollár-forint most már 355 alatt van, és ez tovább segítheti a benzinár csökkenését.
Oké, nagyon kerekt, nagyon patent volt, köszönjük
csupa
szépen.
Jó hír.
És ráadásul.
Mínusz a forgalom.
Így van, ti azt mondtátok, csak pénteken vagyunk optimisták, de most már legyünk csütörtökön is.
Nem,
de
nem az, nem,
mondjuk
szilárd.
Nekem ez a péntek, mert én holnap Szabin leszek.
De általában csütörtökön vagy,
mondjuk
és mi ezt már módosítottuk.
Ne törődjél a románoknak az elhúzásával, nyugodtan menjél Szabira, persze.
A Millás reggeliben...
Nem arra megyek, a másik irányba megyek, ígérem.
Az optimista... Most még ez is, ez az, a halódó német gazdaság, ez az.
Az optimista péntek csütörtökön 9 óra 30-kor kezdődik, amikor Burró Szilárd megjelenik nálunk, úgyhogy ezt már átírtuk.
Igyekszem köszönjük. Hozni ezt.
Okay. Köszönjük, jó pihenést kívánunk.
Köszönöm, szép napot, sziasztok.
Szia. Burró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel nyitottunk tőzsdén.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Brassó és cík szered a gasztrokulturális szemmel. Katona Csaba történész mesél legfrissebb kalandjairól, és közben Kántor Bandival megfejtik, lehet-e brassói apró pecsenyét kapni Brassóban, székelye a székelykáposzta, és mi az a hurutos fülleves, etc. Hallgat csak! Ebben az adásban utazni fogunk, mégpedig izgalmas vidékekre, hiszen Katona Csaba nemrég érkezett haza, Csíkszereda és Brassó, ez volt a két cél.
Így van, jó reggelt kívánok, illetve jó napot kívánok minden kedves hallgatónak. Természetesen a tudomány vezényelt ezekre a vidékekre, de ha már ott jártam, kóstolgattam is.
Ahogy ez nagyon jó szokásod, kezdjük rögtön azzal, hogy a helyiek azok, amikor azt mondják, hogy gyere Csaba, ígyunk egy jó korsóval, akkor mire gondolnak?
Hát leginkább csukra vagy horgétára. Tehát nagyon érdekes dolog ez, ugye van egy termék, ez nevezetesen a csíki sör, ami elég komoly marketinggel és elég vitatott marketinggel, amiről nekem egyébként nagyon határozott és szilárd kontúrú álláspontom van, hogy ez milyen marketing volt, hát betört a piacra. Kapott ez a marketing egy olyan olvasatot is, hogy akkor vagyok igaz magyar ember, ha ezt iszom. Privát véleményem, hogy nem esőrűn múlik a hazához való viszonyom, de nem is tíz söröm. Ugyanakkor azonban a hagyományos márkákkal, így a Hargitával vagy a Csukkal, amennyire tapasztaltam, a helyiek között azért még nem tudta annyira fölvenni a versenyt, sőt, akkor hadd idézek egy cinikus emberkét az asztalnál, hogy ezt a pestieknek találták ki.
Hát igen, ez ugye a marketing, az néhol működik, néhol nem. Majd lesz a Borra Valóban egy beszámoló a Malt Trailről, Malt Whisky Trailről, amin most vettem részt jó pár állomásán. Ott például az egyik helyi embert megkérdeztem Aberdeen-től kicsit keletre, hogy mit szól ezekhez a whisky kövekhez, meg különböző dolgokhoz, amiket így ajánlanak, és teljesen kiborult, és azt mondta, hogy az, hát majdnem kivertem a fogaimat egyszer azzal. Azt mondja, mifelénk itt a dramot, azt nem visszák viszkikővel, az egy butaság. Szopogassa azokat a köveket más. Úgyhogy körülbelül ez volt a véleménye erről a marketingről, de nyilvánvalóan egyébként nem azt jelenti, hogy egy termék rossz vagy jó, hanem az, hogy a helyiek, amit megszoktak, meg amit szeretnek, meg amit régóta isznak, az a sajátuknak tudják.
Abszolút mértékig, tehát arról nem beszélve, hogy ugye azért általában a Csuk sört, ugye ez a hivatalos neve, azért egy erdélyi magyar, hogyha kér belőle, akkor azt mondta, hogy kérek egy csíkit, tehát mi a felének nevezte volna Csuknak, és sajátosan kontraproduktív módon, amióta megjelent az igazi csíki sör elnevezés, azóta inkább mondják Csuknak, ami egy elég érdekes dolog, mert maradjunk annyiban, hogy a magyar nyelv tekintetében ez nem biztos, hogy áldásos, de valahogy meg kell különböztetni a kettőt egymástól.
Nagyon érdekes dolgokat találtam az erdélyi magyar szakácskönyvek területén. Ugye még a 16. századi erdélyi fejedelmi udvartartás körül íródtak az elsők. Ugye ez 1622-es a szakácstudomány, másodéven az erdélyi fejedelem szakácskönyve a 16. századból, és itt nem csak az, hogy majdnem 700 ételleírás szerepel, de van 103 diétás recept is benne. És ezt még lehetne folytatni, hogy milyenek vannak, de nagyon-nagyon-nagyon komoly szakirodalom foglalkozott ezzel a területtel már a 16.-17. században.
Igen, a következő a helyzet, hogy ugye, amikor megpróbáljuk a történeti léptékkel mérve és fölmérni azt, hogy hogy nézett ki mondjuk a gasztronómia kultúrája a 16-17. Században, akkor szükségszerűen rá vagyunk kényszerülve arra, hogy igazából az elittel tudjunk csak ismerkedni, hiszen írásos feljegyzések nem igazán tudják alátámasztani a legszebb elméleteket sem arról, hogy a köznép mit evett. Persze azért van rálátásunk már olyan értelemben, hogy az, ami hétköznapi ételnek számít ma Erdélybe, a puliszka, aminek az alapanyagát kukoricának hívják, az ugye Amerikából szivárog be, csak úgy, hogy bármennyire szeretjük a pityóka szót, mert ez egy nagyon szépen magyarosan hangzó szó, és használják és a mai napig élő szóban Erdélybe. Nos, hát az is Amerikából érkezett, akárhogy nézzük, tehát a őszékelyek nem hozhattak magukkal
igen,
a pityókát.
Hát a krumpli, ugye?
Hát, hát a krumpli, és ugye ez kihagyhatatlan az ittszer, mindig örömmel mondom el, hogy éttermes ismerősöm mondta, hogy mennyire érdekesen működik a magyar sznobéria, hogyha kirakja étlapjára, hogy puliszka, akkor az senkinek nem kell, mert az olyan gyanús paraszti étel, na de a polenta az itáliai csúcsgasztronómia remek terméke. Fogalmazunk egyszerűen, rohadtul ugyanarról beszélünk.
Hát meg mondjuk azt, hogy a puliszka, amit most így hívunk, ugye ez románul mamaliga, a erdély szász nyelven pakules, de eredetileg nem kukoricalisztből készült természetesen, hanem állítólag hajdinából, vagy valami más gabonából, de hogy a kifejezés, a puliszka honnan származik, nem, nincs rá pontos bizonyíték, nézegettem én etimológiát, de azt mondják, hogy a legvalószínűbb az, hogy latin származék, a pollis
finom liszt, vagy a pulsz sűrű pépkása. Hát, de ugye erre 100%-osan nem mondhatunk igent.
Igazából a ételnevekkel az a probléma, hogyha nem egy tudatosan megalkotott étel, lásd, mondjuk somlói galuska, de ugye az már a 20. század második fele, hogy csak azt látjuk, egyszer csak fölbukkan a forrásokban, és nagyon nehéz megmondani, honnan származik. Te említetted a román nevét, a Mamaligát. Én Brassóba járván figyeltem fel arra, hogy egy étterem az kifejezetten ezt az ételt ajánlja, és Mamaliguta néven. Most azért Brassó mégiscsak a szász kultúrának volt az egyik hagyományos székhelye, tehát a barcaságnak a fővárosa, de láthatóan ezt a vegyes kultúrát nagyon élesen megjelenítik a marketingjükbe. A főtéren sétálva éppen valamiféle zenei fesztivál volt, népzenei fesztivál, kint voltak az ilyenkor szokásos bódék, és nagy-nagy örömmel tapasztaltam, hogy valamennyi bódénak ugyanaz a felirata van, nevezetesen Brasov, Kronstadt, Korona, Brassovia, Brassó. Tehát a két latin névverzió, a román, a magyar és a német. És ezt nagyon nagy örömmel láttam, mert ez abszolút rá utalt, ugye, és felvállaltan, transzparens módon utalt ennek a városnak a sokszínűségére. Hát egy név kimaradt, az Urasul Sztálin, de az meg azért, mert az 50-es években hívták így szerencsétlen várost. Talán nem megbocsátható vétek, hogy ezt a hagyományt kevésbé akarják ápolni.
No, hát akinek nem volt elég, az a Borra Való Gasztrokultúra magazinban bővebben a hallgathat a témáról vasárnap reggel 9 órától.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagyevőknek, nagyivóknak. Egészségünkre!
De van egy másik edesó is.
Igen, a sajátos pogácsa, kérem szépen, csütörtökön, azaz ma délután 4-től Pogácsa Zoltán és Kántor Endre kettőse az effektív altruizmusról, azaz a hatékony önzetlenségről beszél, hogy ez mi a túró, ezt is kifejtik meg, hogy mire jó, meg mire nem, úgyhogy érdemes.
Az amerikai gazdagok, ez az új mágnások körében hódít. Igen.
A hatékony önzetlenség.
Elsőre egészen jónak tűnik, de majd ők megkapargatják, és igen, megmondják.
Tehát még több ede ma délután 4-kor a sajátos pogácsában. Nekünk meg lepergett a műsoridő, úgyhogy még néhány napzáró hallgatói SMS talán belefér, még ideért szól a Randi. Igen.
Sleepy Joe a Kínában gyártott kínai autókra vett késze. Az a baj, ez annyira találó ez a becenév, tehát mindig röhögnem kell, de tényleg nagyon jó. Nem véletlenül épül 8 kínai OEM gyár Mexikóban, lásd BYD, mi az OEM?
Nem tudom.
Azt hittem, hogy te
meg
tudod.
A Nissan pick-up-ok is mexikói terméknek, aha, számítanak a hallgató szerint.
És Ács kollégát nem adjuk a show része, írja a hallgató.
Igen.
Úgyhogy
hát akkor búcsúzom. A show folytatódik holnap reggel, mert Ács kollega lesz itten. Holnap reggel is. Köszönjük szépen a mai kitartó figyelmeteket, a Czoller Andi híreivel véget vetünk a zenének, s hazamennek a legények. Én tudom, hogy a közelgő hosszú hétvége lomhasságra, wellness hétvégére csábít, de ne engedjünk a szirén hangoknak, különben a büdös életben nem érjük utol Romániát. Ez lebegjen mindenkinek a szem előtt. Igen.
Az OEM az maga az autógyár.
Köszönjük szépen. Hallgató,
ez a lényeg. Köszönjük. Holnap folytatjuk.
Szép napot
tehát
mindenkinek, és tartalmasat is. Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.